Világ megváltó, kihozzuk belőled. Mindannyiunkban ott lapul egy világ megváltó, aki csak az alkalomra vár. Beszélgetések civilekkel, hogy te is kedvet kapj. Műsorvezető Sándor Kata, szerkesztő Farkas Bálint.
Mai adásunkban mélyebbreásunk az önkormányzatok és a civil világ kapcsolatában. Megvizsgáljuk az állam központosítási törekvéseinek hatását, és körbejárjuk, cserébe hogyan igyekeznek újraéleszteni a civil önkormányzatok a társadalmi részvétel hagyományait. Beszélünk arról is, hogyan lehet építeni a helyi közösségekre, és miért van óriási szükség helyben aktív polgárokra. Vendégeink elmesélik, milyen dilemmákkal szembesülnek nap mint nap, miért eszköztelenek a kisebb önkormányzatok az infrastruktúrális deficitek orvoslásában, és ennek ellenére hogyan térképezik fel a helyi igényeket, illetve hogyan igyekeznek kezelni, jogkörök és források hiányában is, a felmerülő problémákat. Tartsatok velünk évadunk utolsó részében is! Kezdjük mindjárt egy rövid elemzéssel. Mindannyian egy ideális helyi közösségről álmodunk, ahol jó élni, ahová jó tartozni. Ám a munka és a magánélet terhei mellett sokaknak fárasztónak tűnhet a helyi közélet dolgaival is foglalkozni. Enélkül azonban nem leszünk képesek felelősen formálni a saját életünket sem. Bár tökéletes állampolgárnak lenni szinte lehetetlen, de törekedhetünk rá, hiszen csak közösen vagyunk képesek változást elérni. Szulovszky István, a Civil Kollégium Alapítvány közösségszervezője, aki egyben a Civil Kotta elnöke is, ad egy kis elméleti hátteret az állampolgári szerepekről.
Együtt tudjuk felépíteni a civil társadalmat, meg a közéletet, meg egy városnak a mindennapjait egymással összedolgozva, és hogy ebben az állampolgárnak is nagyon-nagyon fontos szerepe van, tehát bizonyos ügyekben jól hangzik az, hogy valamit csinálunk, de amikor elkezdjük, akkor jön az állampolgári ellenállás, hogy akkor ez neki mégsem megfelelő. Közlekedési példa tipikusan az a terület, ahol biztos, hogy ellenérdekek lesznek. Már csak azért, mert az egyik gyalog megy ki, a másik meg autóval megy ki, mondjuk. Ha csak ez a két szereplő lenne, bár ennél sokkal több van, már akkor is komoly érdekütközések lennének. Magyarán szólva nem lehet olyan döntést hozni, ami egyszerre mindenkinek megfelelő, tehát kellenek azok az emberek is, akik érintettek valamilyen módon. És az az ember is érintett valamilyen módon, akihez nem jut el az információ, aki nem vesz részt semmilyen közéleti tevékenységben, tehát magyarán szólva hívjuk akár passzív állampolgárnak, de előbb-utóbb, ha olyan mértékben változik meg a környezete, az életkörülményei, az életminősége, a mit tudom én, micsodája, akkor ő is aktivizálódni fog, és akkor ki fog menni szólni, hogy ne az én házam elé ültessetek fát, mert én azt nem szeretném. De előtte lehet, hogy ő egy passzív állampolgár volt, de hogy rá is szükség van. Mindenkire szükség van. És akkor itt jönnek ezek a szerepek, hogy kinek mi a feladata. Mi a feladata a helyi politikusnak, a városi politikusnak, mi a feladata a civil szervezetnek, mi a feladata az aktív állampolgárnak, és mi a feladata a passzív állampolgárnak, illetve hát neki van-e, neki az, hogy aktivizálódjon, az aktív állampolgárnak az, hogy aktivizálja a passzív állampolgárt, a civil szervezetnek az, hogy összefogja az aktivizálható állampolgárokat, és együttműködjön egyébként a döntéshozói réteggel, vagy hogyha nem jó irányba megy, akkor valamiféle nyomást gyakoroljon rá adott esetben. Szóval, hogy egy nagyon nagy topik, hogy ez hogyan tud jól működni, de az biztos, hogy sok szereplős a történet, és hogy ezeknek a szereplőknek meg kell találni ahhoz az összhangot, hogy mindenki jól érezze magát.
Az összhang kialakításához sok időre és kemény munkára van szükség. A közösség szervező szerint a kulcs a helyiek megszólítása és bevonása.
Ez tényleg a kulcsa. Tehát valóban el kell menni a közterületekre, beszélgetni kell az állampolgárokkal. Mi ugye civilkottaként együttműködünk az önkormányzattal jelen pillanatban egy helyi közlekedési ügyben. Az egyik motivációnk nyilván azon felül, hogy meg szeretnénk oldani ezt a problémát, az épp az, hogy a lakosságot is jobban meg szeretnénk ismerni. Azzal kezdtünk, hogy becsöngettünk nem is tudom hány házba, 3 héten keresztül jártuk a környéket, nagyon sok kapcsolatra tettünk ott szert. Tehát ez fontos egy szervezet életében, kell a megújulás, kell az, hogy legyenek igen új tagok. Így nem akkora katasztrófa, már a szervezet szempontjából értem ezt, hogyha valaki elfárad, visszavonul, pihen, vagy bármit csinál, mert a szervezet tud működni tovább.
A megújulási folyamatot több tényező is jelentősen hátráltatta a civil szervezeteknél. Az előző műsorban már elhangzott, hogy a sikeres választás után Több nyertes civil szervezet kisebb-nagyobb válságot élt meg. Az agilisabb tagok bekerültek az önkormányzatba, emiatt a szervezetek taglétszáma lényegesen csökkent. S ebben a helyzetben érte el őket a COVID, ami az új feladatok megjelenése miatt részben segítette a szerveződést, ám a személyes találkozók hiánya miatt jelentősen megnehezítette az újbóli bővülést. De mi is kell egy erőteljes belső növekedéshez? Akció, akció és akció. Hardi Péter, Pomáz alpolgármestere, a helyi Közösen a Városunkért Egyesület elnöke beszél erről.
Közösen a Városunkért Egyesület 19 után hirtelen leült. Nem tudták a tagok, hogy akkor most miképpen kapcsolódjanak be a közéletbe, hát egyszerűen találkozni nem lehetett. Hosszabb idő kellett ahhoz, hogy ebből kijöjjünk. Bizonyos tekintetben ketté választottak a dolgok. Tehát aki nagyon aktív volt, az bekerült a városvezetésbe. De volt egy csomó olyan akciónk, amivel a városvezetést vagy Pomázt segítették, ugyanakkor nem volt semmilyen tisztségük, ilyen például a szociális kérdések. Élelmiszerbank Egyesület által lehetővé tett élelmiszerosztást ma is az Egyesületünk csinálja. Aki irányítja, semmilyen pénzt nem kap, nem is kér. Vagy például ott van az újságnak a terjesztése. Ugye van az önkormányzatnak egy lapja, Pomázi Polgár. Megkérdeztük a postát, hogy mennyiért terjesztené. Ugye ez minden háztartásba elkerül, 6100 háztartás van Pomázon, 100 forint per darab. Terjesztés olyan 7 millió forint lenne évente. Most ezt továbbra is az Egyesületünk tagjai csinálják, mindenféle ellenszolgáltatás nélkül. Illetve vannak olyan akcióink, például a zöld gondolatoknak a propagálása, itt volt a komposztálási hét, és ezt egyáltalán nem a városvezetés csinálja, egyáltalán nem a városháza, hanem a Közösen a Városunkért Egyesület, összedobtuk úgymond alapanyag árát, 10 darab komposztáló keretre az egyik tagunk.
Már az összedobtuk, hogy maguk a tabok, tehát hogy ebbe az önkormányzat semmilyen szinten nem vett részt.
Hát ugye arra nagyon kínosan vigyázunk. Pomázi önkormányzat évről évre kiír pályázatokat civil szervezetek számára, de ebben a Közösen a Városunkért Egyesület semmilyen formában nem vesz részt. Magyarul nem pályázunk olyan pénzre, aminek a döntésében aztán részt veszünk. Tehát ezért mondom, hogy összedobtuk, és 10 darab komposztáló keretet kisorsoltunk. Tehát ilyen akcióink vannak. Vagy az egyik tagunknak van egy ingatlanja, amit egyébként nem használ. Ott igyekszünk úgynevezett tündérkertet kialakítani, ami a gyakorlatban ugye azt jelenti, hogy őshonos pomázi fákat oda ültetni, aztán azt oltani, aztán azt terjeszteni. Vagy van egy amatőr természetfotós Pomázon, nagyon népszerű, kiállítást kellene neki szervezni. Az Egyesületünk szervezet. Tehát ilyen akciókkal igyekszünk az egyesületi tagokat úgymond formában hagyni, tehát hogy ne felejtsék el azt azért, hogy vannak civil ügyek, amelyeket nem kell feltétlenül egy városvezetésnek, akár civil, akár nem civil városvezetésnek fölvállalni, mert tudják a civilek csinálni.
Változott az egyébként az egyesületi tagok száma? Tehát akár úgy, hogy növekedett, akár úgy, hogy csökkent?
Fluktuáció volt, viszont vannak új tagok is. 40-45 tagunk van, mint amikor indultunk. Egyébként az a elképzelésünk volt, hogy na majd nagyon sok tagunk lesz, ha megnyerjük a választást. Ez egyáltalán nem igazolódott be, tehát nem jöttek tömegesen, hogy tagfelvételi kérelmet leadják, viszont a munkában nagyon sokan felajánlották, hogy a honlapunkat úgymond informatikus megújítja nagyon szívesen. Most ugye a város honlapjáról beszélek. Nálunk is egy fideszes kötődésű hivatalnoki réteg volt. A jegyző ment, és azt követően sokan mentek. Hirtelenében valamilyen szinten egy légüres térbe kerültünk, hát az ügyeknek meg kellett menni.
Akkor itt volt egy olyan átmeneti helyzet, amikor gyakorlatilag külső segítségre volt szükség, és ezt a helyiek felajánlották.
Volt ilyen, igen. Igen, természetesen úgy nagyon szigorúan a jogszabályhoz kötött, hogy mit tudom én, egy határozatnak az előkészítésében, jogi előkészítésében ki vehet részt, ki nem vehet részt. Ezt természetesen nekünk is tartani kellett magunkat, és tartjuk is magunkat. De mondjuk, hogy egy esti beszélgetésben, hogy
mire tanácsadás.
Tanácsadásban, hogy mire vigyázzunk, olyan volt teljesen természetesen, vagy melyik irányba érdemes menni, mert annak milyen előnyei lesznek a város számára. Ma már minden testületi ülés előtt, az egyesületen belül megbeszéljük. Van, akit érdekel, van, akit nem érdekel, van, aki csak újságot terjeszt, és azt mondja, hogy bocsi, de én nekem több energiám nincsen. Van, aki meg azt mondja, hogy az a határozat az szerinte nem jó, ezen ilyen vagy olyan szempontból változtatni kellene. Tehát teljesen aktívan a városvezetésbe, informálisan, de bekapcsolódik.
Természetesen nem csak a szervezetek önkéntesei, de a várost vezető civilek is sok tapasztalattal gazdagodtak az elmúlt közel 4 év során. Ezt vesszük most sorra, elsőként Forrián Szabó Gergellyel, Budakalász alpolgármesterével. Milyen tanulságok vannak, hogyha az elmúlt 4 évet értékeljük? Tehát mi az, amit egy következő ciklusban úgy gondoltuk, hogy másképp kellene csinálni?
Természetesen nagyon sok tanulság van, ezek folyamatosan is épülnek be a tevékenységünkbe. Az egyik talán, amit sokszor megtapasztaltunk, hogy azért ez a civil szemüveg nem feltétlenül azonos azzal, ami egy a többségi gondolkodás szemüvege. Tehát különösen, ha olyan szerveződésről van szó, ahol van mondjuk egy olyan tematika, hogy akár környezetvédelem, helyi értékvédelem, azért ez olyan embereket vonz, akik számára ez kiemelten fontos érték, és ezért mi egymás között nagyon jól megértjük egymást, nagyon sok témában, de időnként azért vannak olyan tapasztalatok, amik azt mutatják, hogy azért ez nem minden esetben a többségi álláspont. Vagy vannak ezzel kapcsolatban keserű tapasztalataink, például ilyen nekünk a faültetési programunk, amit elindítottunk, azt gondoltuk, hogy ez egy mindenki számára nagyon pozitív töltetű történet. Amikor oda jutottunk, hogy akkor megterveztük, hogy hova mit ültetünk, és akkor eljutottunk az állampolgárokig, hogy akkor az ön háza elé most szeretnénk 3 fát elültetni. És akkor jöttek azok a dolgok, hogy hát akkor hol parkol az autó, és tehát nagyon jó az a faültetés, csak ne az én házam elé, ez ugyanaz, mint a jó lenne egy helyi buszjárat, csak ne itt legyen a buszmegálló. Ilyen típusú tapasztalatokból rengeteget gyűjtöttünk be, vagy például a közlekedés szervezési kérdések. Számunkra a fiatalabb generáció számára, bár mi se vagyunk azért nagyon fiatalok, de a mi generációnk számára például ez a fenntarthatóság, ez egy komoly érték. És a nálunk fiatalabbak számára még inkább. És azt gondoltuk, hogy ezek is ugye városi szinten nagyon fontosak, és az ember néha meg tud hozni ennek érdekében kompromisszumokat. És amikor azt kell tapasztalnunk, hogy egy 3 perces kitérőért az emberek nem szívesen teszik le az autót, vagy nem szívesen módosítják az útvonalukat, azért, hogy mondjuk egy lakóövezetnek a békéjét tudják biztosítani, vagy azért, hogy fenntarthatóbb közlekedési módokra álljunk át. Ezek is azért nagyon fontos tapasztalatok, hogy azért lassan haladunk ezen az úton. El kell mondani például azt, kerékpáros és a gyalogos közlekedésnek a helyzeti előnyét szeretnénk egy kicsit kidomborítani, azzal végső soron az autósok járnak a legjobban, hiszen ők gyorsabban fognak tudni közlekedni azokon a közutakon, amiket egyébként már megépültek, vagy meg fognak épülni a jövőben. De az első reakció ilyenkor mindig az, hogy de hát az én személyes kényelmem, az én egyéni érdekeim ugye hogyan tudnak érvényesülni. És ezen a területen azt gondolom, hogy nagyon sok munka van. Hogy lássuk azt, hogy nem csak az én saját kerítésem így terjed a nézőpontom, hanem hogy mi a közösség érdeke. Kicsit gondoljak a szomszédomra, vagy esetleg a másik lakóterületen élőre. Neki lehet, hogy más szempontjai vannak, és arra is legyünk tekintettet.
Feladatnak tekintitek egyébként a lakosság edukálását? Egyrészt, hogy részt vegyenek nyilván, tehát hogy mondják el a véleményüket.
Egyértelműen szerintem önkormányzati feladat a edukáció.
Pilés Dániel, Szentendre alpolgármestere.
Már csak azért is, mert gyakran a hivatali ügyintézési folyamatokkal sincsenek tisztában az állampolgárok, és amikor bajba kerülnek, vagy ügy keletkezik, akkor látszik, hogy keresik a megoldást, tehát igen, minél közérthetőbben elmagyarázni például egy folyamatot, egyszerűsíteni, erőforrást felszabadítani a hivatalban, automatizálással, hogyha az ügyfél jó helyen nyomja meg a gombot a hivatalom, és jól, akkor egyből abba a mederbe terülődik az ügy, tehát a fölösleges köröket el lehet kerülni, de nagyon sok más területen, igen, én fontosnak tartom az edukációt. Az biztos, hogy Szentendre esetében elmondható, hogy irdatlan mennyiségi kommunikációt tolt ki a város a felületein, tehát jelentős fejlődésen ment keresztül maga a tájékoztatás, és akkor ebbe azt is beleértem, hogy lehetőleg előzetesen, hogyha vannak olyan ügyek, ahol ez tényleg fontos, akkor ott a bevonás tekintetében azzal kapcsolatosan tájékoztatni, ez egy 0-24 órás feladat, tehát hogy nem munkaidőbe kell elvégezni, tehát én úgy gondolom, hogy ebben léptünk előre. Magunknak is feltettük ezzel a lécet, mert ehhez erőforrások kellenek, de úgy gondolom, hogy ez a minimum, amit itt tartani kell. Egy jó példa, hogy mit csinálnánk máshogy, kicsit jobban, például Szentendre egy 30 000-es városhoz közelít. Én úgy gondolom, hogy megérdemelne egy részvételi irodát, plusz erőforrással lehetne fejleszteni ezeken a dolgokon, ezért tartjuk nagyon fontosnak az önkormányzati finanszírozásnak a megreformálását. Erre a Magyarországi Önkormányzati Szövetség keretein belül készült több szakértői javaslatcsomag is. Nem fog érvényesülni a szubszidiaritás elve addig, amíg gyakorlatilag az állampolgárok által ilyen-olyan formában befizetett adónak a nagy része, a 90x százalék a központi költségvetésbe megy be, és utána van egy visszaosztási rendszer, teljesen mindegy, hogy ezt hogy hívjuk, támogatás, egyedi támogatás vagy pályázati rendszer, de végül is nem az önkormányzat rendelkezik a bevételek fölött. Szentendre benne van a 10 leggazdagabb városban, de ez nem látszik meg az önkormányzaton, nem látszik meg a közutakon. Tehát így tudnám a legplasztikusabban jellemezni, hogy csak ki kell nézni az utcára, ami ott van, az az önkormányzati finanszírozásnak a lenyomata.
Forrián Szabó Gergely, Budakalász alpolgármestere.
Én csak annyit tennék hozzá, hogy tehát ahhoz képest, hogy az ország egyik legfejlettebb térségében járunk, hihetetlen infrastruktúrális deficittel küzd az egész térség. Ez nem csak az közútjainkra érvényes, hanem akár gondoljunk csak az oktatási intézményeinkre, nevelési intézményeinkre. Ha az ember kicsit elmegy távolabb az agglomerációs övezettől, akkor rengeteg olyan intézménnyel találkozik, iskolai tornatermekkel, közösségi terekkel, amire az embernek hát azt kell mondani, hogy csorog a nyála, mert hogy annyira irigylésre méltó helyzetben gondolja az ottani állapotokat. Szinte el se tudnánk képzelni, hogy 21. században ebben a térségben vannak olyan általános iskolák például, ahol szükség tantermek vannak, ahol a napi beházással küzdködnek és a vödröket tologatják egyik helyről a másikra. Ilyen viszonyok között működnek itt az északnyugati agglomerációban települések, és a gyerekeink ilyen intézményekbe járnak.
Ezzel fel tudja venni a harcot az önkormányzat?
Ugye ez egy nagyon nehéz ügy, mert az átlagpolgár számára, de még mind a mai napig él az a reflex, hogy mindenért az önkormányzat felel. Tehát az, hogy már ugye 10 éve az általános iskolákat például államosították és elkerültek az önkormányzatoktól, mind a mai napig az általános iskolák például a napi ügyes-bajos problémáikat megosztják velünk, és ezt most jó értelembe kell venni. Tehát nem nagyon találnak néha más partnert vagy segítséget, ezért is fordulnak hozzánk. Ugyanakkor mi meg nem kapunk finanszírozást ezen a területen, ahogy sok más területen is visszaesett a finanszírozás. Tehát rengeteg olyan feladat van, amit egyébként helyben jól meg tudnánk szervezni. Valószínűleg ez a központosítás ez nem a mi településeink miatt jött létre, hiszen nálunk egy nagyon magas ellátási, szolgáltatási színvonalat szoktak meg korábban a lakók, és el is várják azt, hogy a korábbi színvonalból ne vegyünk vissza, úgy, hogy közben a pénzügyi lehetőségeink még drasztikusan csökkennek. Tehát mindenért alapvetően az önkormányzat felel, most ugye hulladékügyek kerültek el az önkormányzatoktól, de biztos vagyok abban, még éveken keresztül az ügyes-bajos problémákkal mi leszünk azok, akiket meg fognak keresni, és mi leszünk azok, akik ebben fogunk tudni segíteni a lakóknak. Tehát az önkormányzatiságnak ez a fajta kiüresítése vagy leépítése, ami azért most már egy hosszabb ideje tartó folyamat. Ez azért nekünk a munkaterhelés nem csökkentette olyan ütemben, és ezen a téren, hogy milyen üggyel hova lehet fordulni, még nagyon erős deficitek vannak.
A civilek vezette önkormányzatok, mint ezt az előző műsorban is hallottuk, hosszú tanulási folyamaton mentek keresztül. Kifejezetten nehéz időszakok követték egymást a 19-es választás után. Először a Covid, majd a gazdasági válság, végül a háború következményei jelentettek komoly megpróbáltatást. Mennyire gyorsan tudtak reagálni a civil vezetésű önkormányzatok a rendkívüli helyzetekre? Hiszen erre vonatkozóan végképp semmilyen önkormányzati tapasztalattal nem rendelkeztek. S vajon mennyire tudták használni a külső erőforrásaikat? Merényi Miklós, a K-Monitor önkormányzati szakértője.
Nehéz a kérdés, erről sok kutatás született, tehát kifejezetten a Covid-járvány idején nagyon sok jó példa született az önkormányzati szektorban. Mi is csináltunk egy ilyen kutatást, ez a cím, hogy közös platformon és civil önkormányzati együttműködéseket vizsgáltunk, amik kifejezetten a Covid-járványnak az első néhány hónapjában szökkentek szárba. Nyilván volt ebben a helyzetben egy olyan potenciál, részben politikai okokból, tehát azért, mert a polgármester az olyan jogköröket is megkapott, amiket korábban ugye a testület gyakorolt, gyorsabban lehetett döntést hozni, gyorsabban lehetett reagálni, és ebben a helyzetben voltak ígéretes együttműködések. De én azért nem szeretném ezeket részletesen ismertetni, mert azért a nagy kép, és ezt látni kell, hogy Magyarországon egy nagyon erőteljes központosítás megy végbe a 2010-es évek közepe óta, és ez a központosítás ez felerősödött a Covid-járvány alatt, nagyon sok olyan jogkört elvontak az önkormányzatoktól, amikkel korábban élhettek, például az építés hatósági jogkör ugye elkerült, nagyon sok forrás elkerült, nagyon sok olyan döntés született az önkormányzatok feje fölött, amiben nem volt beleszólásuk, és a kormány ezeket kifejezetten azzal a szándékkal hozta meg, hogy az ő reagáló képességüket csorbítsa. Hát erre egy nagyon kézenfekvő példa, hogy COVID fertőzések, halálozások adatai se voltak hozzáférhetőek az önkormányzatok számára, ezeket mi adatigénylésben kértük ki, és fél éves csúszással publikáltuk, és nagyon sok önkormányzat írt nekünk, hogy ó, ez nagyon érdekes volt nekik, és egy releváns információ volt, hogy mondjuk az ő településükön nagyon sok haláleset történt, mert hogy ezeket az adatokat a kormányhivataloktól nem kapták meg. Tehát egy ilyen kontextusban kellett reagálni a járvány, és aztán később az energiaválság, és aztán később az orosz agresszió miatti menekült válságnak a helyzeteire az önkormányzatoknak, és hát persze mondhatnék jó példákat, amiknek nagyon örülünk, és amiket egyébként az önkormányzatok is hirdettek, de hát azért összességében rendszer szinten inkább azt láttuk, hogy az önkormányzatok azok elvesztik a reakcióképességüket, elvesztik a mozgásterüket, elvesztik azokat a forrásokat, amikből a kötelező feladatellátáson kívül további kreatív, újszerű, állampolgári igényekre reagáló válaszokat tudnak adni.
És ebben a civil önkormányzatok sem voltak mások? Tehát ők nem tudtak valamiféle áttörést hozni, vagy nem hozott az ő részükről valamiféle innovációt a válság és a nehéz helyzet?
Amikor én ilyen civil szereplőkkel beszélgettem, akkor ők azt mondták, hogy nem is feltétlenül szakpolitikailag hozott ez változást, tehát az, amit az önkormányzat csinál, az tulajdonképpen nem változott meg drasztikusan, nem bővült, nem alakult át, és ez nem is alakulhat igazából át, mert az önkormányzatok most már egy nagyon kötött pályán mozognak, egyszerűen abból a pénzből, ami rendelkezésükre áll, abból el kell látniuk a kötelező feladatokat, a közlekedést azt nem lehet leállítani, az óvodákat nem lehet bezárni, és igazából sok szempontból ez is egy eredmény, hogy ezek nem történtek meg, tehát ezek a közszolgáltatások továbbra is hozzáférhetők, és nem is romlott nagyon sokat a minőségük. Ezek valóban eredmények, de hogy amit én visszahallottam ezektől a civil szereplőktől, az az volt, hogy igazából abban hozott ez egy változást, hogy a hivatal az jobban megértette, hogy miért van szükség erre a civil attitűdre, tehát amikor a civil hátterű alpolgármesterek vagy hivatali dolgozók, azok néhány nap alatt összeszerveztek egy önkéntes hálózatot, egy zöld számot, segítségnyújtást, mondjuk bevásároltak az időseknek, ezek az önkéntesek, ezt a nagyon gyors, és a központi kormányzatnál meg végképp sokkal gyorsabb reakcióképességet, ezt értékelték a hivatal munkatársai, és azt látták, hogy igen, ezeknek az embereknek van hozzáadott értéke itt az önkormányzatban, és az, hogy ezek egy válsághelyzetben születtek, tehát ezekre most már ebben a formában nincsen szükség, tehát ezek nem maradtak tartósan részei az önkormányzat eszköztárának, de az biztos, hogy pont az ügyfélkapcsolatokban, vagy a lakosokkal való kommunikációban egyszerűen sokkal jobban elfogadják azt, hogy igen, ezek az újszerű civil megoldások, ezek működnek, és ilyen szempontból ezek az önkormányzatok, ezek tényleg elérhetőbbek most a lakosok számára, mint korábban.
Az, hogy mi talpon tudtunk 19-ben maradni, annak komoly része volt abban, hogy hát nem volt korrupció.
Hardi Péter, Pomáz alpolgármestere.
Ettől mi szabadok vagyunk. Óriási érték és egy óriási felszabadulás.
Tehát ahhoz nem kell pénzügyi szakembernek lenni, hogy az ember lássa, hogy igazából a korábbi időszakhoz képest jelentősen visszavettük az ingatlan értékesítéseket, az abból származó bevételeink jóval kisebbek.
Forrián Szabó Gergely, Budakalász alpolgármestere.
Ezen kívül voltak központi elvonások, a finanszírozás nettó értelemben lényegesen csökkent ebben az időszakban, tehát az, hogy az önkormányzatok működőképessége fennmaradt, az azért annak köszönhető, hogy olyan kezekben volt a város, ahol minden forintnak meg tudtuk nézni a helyét. Természetesen a lakókban mindig vannak azért ilyen szubjektív dolgok, hogy erre-arra túl sokat költünk, erre többet kéne, arra kevesebbet kéne. Azt gondolom, hogy ezekre érdemes azért figyelni. Ilyen szempontból azért tapasztalom azt, hogy civil, nem civil forma között azért van különbség. Tehát amikor az emberen ott van a döntés felelőssége, és mondjuk nem mindig egyértelmű a helyzet, hogy mondjuk egy jó és egy rossz között kell választani, hanem van, amikor a kisebbik rosszat kell választani. Ezek az igazán nehéz ügyek, amikor ki kell állni egy olyan döntés mellett, amiről tudjuk, hogy nem optimális, sok szempontból nem optimális, de mégis abban a helyzetben nincs nagyon más, vagy nincs jobb opció. Ezek azért kemény kérdések, és akkor visszajutunk megint ide a pénzügyi lehetőségekhez, ami azért nagyon sokban determinálja a lehetőségeket.
Hardi Péter, Pomáz alpolgármestere.
Még arra a kérdésre térnék vissza, hogy mi az, amit másképp csinálnánk. Stratégiailag nem csinálnánk másképpen, viszont a megvalósításban igen. Például a kommunikációra, a belső kommunikációra gondolok. Nagyon sokat dolgoztunk ezen, de úgy gondolom, hogy nem eleget.
Hivatali belső kommunikáció, vagy kabinet?
Nem, én most az egyesületen belüli belső kommunikációra gondolok, tehát még több dolgot meg kellett volna osztanunk, még többet meg kellett volna előtte beszélni, pedig nagyon sokat megbeszéltünk, és nagyon sok energiát elfordítottunk, de nem eleget. Amennyiben az elkövetkező ciklusban is bizalmat kapunk a pomáziaktól, akkor ezen biztos, hogy igazítanunk kell. A másik, ugye edukáció, én megmondom őszintén, én nem szeretem ezt a kifejezést, tanítjuk úgymond a népet.
Nem. Ez egy közös tanulás.
Pontosan, sokkal inkább szeretem a szemléletformálódás pro és kontra használni, amiben szemléletformálásra éppen egy ilyen zöld dolgok, amit Gergő is említett, hogy ültessünk fát, ne ültessünk fát, viseld el, hogy nem tudsz parkolni közvetlen a házad előtt. Ez is egy szemléletformálásbeli kérdés, de én például a szociális kérdéseket is ide veszem. Mint minden önkormányzat, nekünk is van egy keretünk a tekintetben, hogy mit fordíthatunk szociális kérdésekre. Természetesen van rendeletünk, ami ezt szabályozza. Ugyanakkor éppen egy mai beszélgetés során jött elő, hogy érdemes lenne alkalmazni akár megbízási szerződéssel, akár másmilyen formában egy munkatársat, aki kijárna azokhoz a úgymond kliensekhez, akik rendszeresen szociális segélyért fordulnak az önkormányzathoz, amúgy teljes joggal, már olyan szempontból, hogy valóban rászorulnak. Viszont ha megnézzük az ő élet formájukat, lehet, hogy tudnánk segíteni azzal is, hogy például, hogyha fűtési támogatást kér, akkor lehet, hogyha mondjuk egy kisebb pénzt ráfordítana arra, hogy egy ablakot beüvegezzen, hogy az adófizetők által kifizetett pénz ne a levegőbe szálljon el, hanem valóban a gyerekeit tudjanak mellette melegedni, de nem jutott eszébe. Ezt mi el nem akarjuk hinni, de tényleg nem. Valamennyi pénzt fordítunk arra, hogy végigjárja egy munkatárs ezeket a családokat, akkor lehet, hogy beszélgetések során sok olyan ötlet előjönne, ami által az ő szemléletük is formálódna. Tehát ez is olyan dolog, amire érdemes lenne odafigyelni mindenképpen.
Arról már több szó esett, hogy mind jogi szempontból, mind pénzügyi tekintetben teljesen kiüresítette a kormány az önkormányzatokat. Vajon miért éri meg mégis civilként belépni erre a politikai szintérre? Merényi Miklós, a K-Monitor önkormányzati szakértője.
Van egy civil csoport, ami most azon gondolkodik, hogy ő szeretne elindulni a választáson, akkor hát azt kell mérlegelnie, hogy az ő céljai a számára fontos ügyekben tud-e annyit adni neki mondjuk egy ilyen döntéshozói pozíció, hogy ezzel ezeket a célokat el tudja érni. És ezért sok tekintetben az önkormányzatoknak még mindig vannak olyan jogkörei, amik mondjuk egy nagyobb településen, egy fővárosi kerületben bizony lehetővé teszik azt, hogy akár drasztikusan is változtassunk bizonyos kérdéseken. Szociálisabb, részvételibb, zöldebb, fenntarthatóbb városokat csináljunk. Tehát az önkormányzati pozíció, döntéshozói pozíció az ezekre lehetőséget ad. És hát ugye az a helyzet, hogy egy civil szervezet az ma Magyarországon nem igazán tud máshol kopogtatni ezekkel a javaslataival, továbbra se, ez így volt 5 évvel ezelőtt is, és szerintem ezért fordultak nagyon sokan az önkormányzati szféra felé, és mi is egyébként a K-Monitorban ezért foglalkozunk most sokkal többet önkormányzatokkal, mert azokat a javaslatainkat, amiket mondjuk a kormánynak címzünk, amik országos, nagy, az önkormányzati kérdéseknél sokkal nagyobb fajsúlyú kérdésekben megfogalmazódnak, azokat a kormányzat ne elsöpri az asztalon, meg se hallgatja. Hát most van egy ilyen, hogy társadalmi egyeztetést kell csinálni mondjuk a törvényjavaslatokról, hát nekünk mondjuk az a tapasztalatunk, hogy még választ se kapunk ezekre a megkeresésekre, szóval továbbra is az van, hogy a központi kormányzat felé nem igazán vannak nyitott ajtók, az önkormányzati szféra felé viszont igen. És akkor az a központosítás, meg az a forrás elvonás, ami valóban megtörtént, ez nagyon különböző módon érint különböző településeket. Tehát azért az van, hogy kis települési szinten én már nem igazán beszélnék helyi demokráciáról, helyi önkormányzásról, hogy ezek az önkormányzatok, ezek nagyon-nagyon kötött pályán mozognak. Tehát mondjuk egy néhány száz fős településen, aminek mondjuk nincsenek intézményei, és tulajdonképpen csak néhány kötelező feladatot lát el, és ezeken igazából nem is nagyon tud változtatni, mert nincs hozzá forrása. Hát ezeken a településeken azért meg kell gondolni, mondjuk egy civil szervezet az a céljait azt jobban szolgálja, hogyha mondjuk ők beülnek a testületbe, és ott ülnek minden két hónapban, vagy minden hónapban egy testületi ülésen, ahol lehet, hogy nem is igazán tudnak változtatni a fennálló helyzeten, lehet, hogy akkor ezekben a helyzetekben érdemesebb egyszerűen nekik maguknak legyártani a megoldást, tehát valamilyen, nem tudom, társadalmi vállalkozással, vagy valamilyen közösségi összefogással egyszer megcsinálni azt, amit az önkormányzattól várnának. De nagyobb városokban, és kifejezetten egyébként az agglomerációban, vagy a fővárosi kerületekben, ahol még vannak saját bevételek, ott azért még van mozgástér, és hogy ezt a mozgásteret ezt ki lehet használni. Tehát én azt gondolom, hogy úgy is, hogy 2019 óta azért látunk pislákolni progresszívebb és a országos politikában szokatlan megközelítés módokat az önkormányzatokban. Hogyha körülnézünk a régióban, és mondjuk lengyel önkormányzatokra tekintünk, hát ezek az önkormányzatok azért a magyaroknál sokkal átláthatóbbak, sokkal részvételibben működnek, sokkal több gyakorlatuk van, sokkal több ember dolgozik azon, hogy az emberek igényeit felmérjék, összegyűjtsék, megvalósítsák ezeket az igényeket. Van még hova fejlődni, és én azt gondolom, hogy ahol egyébként egy ilyen sikeres helyi városkormányzás zajlik, ott éltik, érzik is az emberek, hogy van hatása ezeknek az intézkedéseknek, és akkor ott lehet folytatni ezt a munkát. És nagyon-nagyon nagy kérdés az, hogy egyébként folytatódik-e tovább ez a központosítás, tehát adott esetben mondjuk egy helyzetben, hogyha a választásokon nagyon-nagyon sok nem kormánypárti polgármestert választanak meg a magyar választók, akkor lesz-e olyan, hogy akkor a most meglévő feladatokat is elveszik az önkormányzatoktól, vagy mondjuk a forrásaikat olyan szinten szűkítik, abból már nem lehet ellátni ezeket a feladatokat.
Kérdés, hogy erre egyébként a civil vezetésű önkormányzatok jobb válaszokat tudnak-e majd adni?
Igen, ez egy nagyon nagy kérdés. Szerintem, hogyha ez tovább éleződik, vagy tovább fokozódik ez a feszültség, akkor egyszerűen lesznek szerintem olyan szereplők az önkormányzati politikában, akik kilépnek tulajdonképpen a keretek közül, és azt mondják, hogy kicsit most ezt látjuk szerintem a fővárosban is, hogy azért ezek már ilyen kockázatos lépések, tehát az, hogy a városnak a működőképességét fenntartsák, ahhoz már olyan kockázatos lépésekhez folyamodnak, amit hát békeidőben mondjuk így nem biztos, hogy meglépnének, és adott esetben azt mondják, hogy jó, hát a kormány azt mondta, hogy fizessünk, vagy hogy valamilyen intézkedést nem hozhatunk meg, de ők meg azt mondják, hogy de mi meg akkor is megcsináljuk, hogyha ezt a kormány nekünk nem engedi meg. Tehát ez a helyzet, ez még fokozódhat, de mindenképpen arra van szerintem az előre, hogy a legfontosabb helyi közszolgáltatásokat, a közvilágítást, meg a köztemetést, meg a nem tudom, az utcáknak a tisztítását, ezt fönn kell tartani, de hogy emellett egyszerűen gondolkodni kell olyan a jelenlegi feladatokon túlmutató, újszerű megoldásokban, amik a helyi emberek széles tömegeinek az életviszonyaihoz kapcsolódnak, tehát hogy konkrétan megoldást tudnak adni olyan problémákra, amiket az emberek minden nap érzékelnek, mert szerintem a legnagyobb kihívás, ami előtt most az önkormányzatok állnak, az az, hogy fenntartsák a relevanciájukat továbbra is, helyben jelentőségük legyen az emberek mindennapi életében, mert hogyha ezt elvesztik, akkor utána már tényleg mindegy lesz, hogy kit választunk meg egyébként polgármesternek, tehát hogyha csak kitüntetéseket lehet osztogatni, meg utcákat lehet átnevezni, akkor azt azért meg tudja csinálni bárki. Én két szempontból vagyok optimista, az egyik az az, hogy csomó olyan globális kihívás, akár a klímaváltozás, akár az, hogy a nem tudom én a bevándorlókat bevonjuk ennek az államnak a mindennapi életébe, tehát egy ilyen inkluzívabb, bevonóbb kormányzás valósuljon meg, de akár az is, hogy a fiatalokat mondjuk érdekelté tegyük, vagy az ő érdeklődésüket felszítsük a közügyek iránt. Tehát, hogy ezek a kihívások, ezek olyanok, hogy ezekre a kormánynak nem igazán van válasza, és ezekre helyi szinten sokkal jobb válaszokat lehet adni, mint országos szinten. Tehát, hogy egyébként egy ilyen potenciál van, és hogy egy csomó olyan igény, ügy megfogalmazódik, amikre egyébként helyi szinten is erre tényleg a régióból vagy Nyugat-Európában nagyon sok példát lehet látni, hogy hát helyi szinten ezekre lehet válaszokat adni. Ez kérdés.
És a civilek jobb válaszokat tudnak adni?
Hát itt nem tennék különbséget civilek és a politikai élet szereplői között, tehát a Nyugat-Európában akár politikai szervezetekkel együttműködve olyan municipalista mozgalmak működnek, amik hát baromi szerintem az én értékítéletem szerint baromi jó válaszokat adnak, és ezek nyilván sokszor táplálkoznak olyan előzményekből, amiket civil szervezetek találtak ki, tehát a civil szervezeteknek szerintem nem is feltétlenül, tehát ez egy ilyen mai magyar helyzetre adott sajátos válasz, hogy a civil szervezetek a sok egyéb mellett, amit egyébként csinálnak, ezt a feladatot is felvállalják maguknak, hogy ők még a helyi politikán keresztül is próbáljanak az ügyeiket küzdeni, de hát azért alapvetően szerintem békeidőben a civil szervezeteknek az a feladata, hogy kísérletszerűen, vagy ilyen pilot, ilyen próba projektek keretében megmutassák, hogy hát ezt lehet máshogy is csinálni, és akkor az önkormányzat az, hogyha ezt látja és érti, akkor föl tudja karolni, és akkor ezek szépen beépülnek. Tehát mondjuk Lengyelországban arról, hogy borzasztó a levegő minőség, Európában a legrosszabb, és az emberek azok így meghalnak a rossz levegőtől, ezzel az önkormányzat az így nem foglalkozott. Az önkormányzatoknak ez nem volt rajta a probléma térképén, mert nekik se volt beleírva sehova, vagy hát kötelező feladat ezt méricskélni, meg ezen változtatni. Aztán jöttek a civilek, akik ebből ügyet csináltak, és most már el nem lehet képzelni olyan lengyel politikust, önkormányzati szereplőt, akinek a kampány üzenetei között ne szerepelne az, hogy egyébként ők a levegő minőségén javítani szeretnének. Tehát ilyen szempontból a civilek azért sokkal-sokkal nagyobb eszköztárral dolgoznak, mint pusztán azzal, hogy hát ha mi kormányzunk, akkor megcsináljuk, ha meg nem, akkor meg marad minden úgy, ahogy régen volt.
Bizonyára jól tudja ezt a politikai szintér legfiatalabb szereplője, a Szikra mozgalom is, amely egyébként is bőségesen rendelkezik a civilek eszköztárával. Emlékezetes, hogy a 2019-es választási kampányban néhány tucat lelkes fiatal Szabad Budapest néven választói mozgalmat indított. A baloldali és zöld szempontból támogatható jelöltek kampányát segítették annak érdekében, hogy az önkormányzati politika szintjén sikerüljön megteremteni egy élhetőbb, igazságosabb, fenntarthatóbb és közösségi Budapestet. Az akkori aktivista csapat már a tízszeresére nőtt, és Szikra mozgalom néven egyesületbe szerveződtek. Túl vannak egy sikeres országgyűlési választáson, s most a 24-es önkormányzati választáson is megmérettetődik majd néhány képviselőjelöltjük. Mivel lételemük a szerveződés, magát a kampányt is elsősorban a növekedés eszközének tekintik. Roskó Mira, a Szikra mozgalom tagja. A Szikra mozgalom 2019-es önkormányzati választások után egy kicsit a többi civil szervezettel ellentétes folyamatba kezdett, mert még a többi civil szervezet egy kicsit megroppant, de közben a Szikra akkor kezdett el igazán építkezni. Hányszorosára nőtt azóta a tagság?
Körülbelül tízszeresére, miután Szabad Budapest 4 budapesti polgármester jelölt sikeres kampányát kísérte végig, körülbelül a 30 ember volt az, aki ott maradt és úgy döntött, hogy akkor ez nem a vége valaminek, hanem ott lehet, most lehet elkezdeni valamit, és ehhez képest most szűk 3 évvel később 300-an vagyunk körülbelül.
Mikor merült fel az, hogy a politikának azon a szinterén is felléptek, ami az önkormányzati választásokat jelenti?
Miután Jámbor András megnyerte az előválasztást, meg a választást is, abszolút az volt a tapasztalat, hogy a kampány nem csak önmagáért van, hanem eszköze volt a bővülésnek. Egyértelmű volt, hogy van értelme az intézményes politikában további helyeket szerezni és építkezni ezen a szintéren is.
Egyértelműen úgy fogtátok föl azt is, meg a mostani választást is, hogy ez akkor nem más, mint egy közösségépítés, aminek lehet, hogy majd lesz egy olyan plusz hozadéka, hogy akkor beljebb vagytok a politikában.
Igen, szerintem ez, hogy most is 2024 júniusában csináljunk jó közösségi aktivista munkán alapuló kampányokat, és hogy ennek végtermék legyenek helyi képviselőink, alpolgármestereink, polgármestereink, az egyszerre eszköz és cél. Cél azért, mert ma Magyarországon a helyi politika, ahol lehet eredményeket elérni, lehet változást elérni, van mozgástér arra, hogy embereknek segítsünk, akár abban, hogy a köztereinket a közösség érdekében állítsuk, akár abban, hogy egy városvezetés a birtokában álló kevéske lakástulajdont mire használja. És eszköz azért, mert szerintem a helyi politikában nagyon sokat lehet tanulni, mert egyfelől találkozik a politikus, akinek a fejében ilyen absztrahált ideológiák, meg szakpolitikák vannak, és őt találkozik a választókörtében lakó emberekkel, akik meg ilyen egészen kézzelfogható az egzisztenciájukkal, vagy a környezetükkel kapcsolatos problémákkal keresik meg. Jámbor András csapatában dolgozom, a választókerületi ügyeivel foglalkozom ezen belül, és nagyon sok érdekes találkozásom volt, és van egy kedvencem, egy ilyen egészen revelatív jellegű. Tavaly novemberben változtatták a szociális törvényt, és akkor ezt megpróbálták az András és még néhány ellenzéki képviselő úgy megakadályozni, hogy obstruáltak. Ez tartott valamelyik reggelig, és akkor utána kora délután utcai fogadórát tartottunk, és akkor így mind a ketten teljesen fel voltunk spanolva azon, hogy ez történt, meg felállítottuk a pultot, és már jött is teljesen célirányosan, egész eddig ránk várt az első néni, és így közölt dölt el, nagyon mérgesen, hogy azért jött ide, mert a lógott a téren, unalmas a babahinta. És hogy miközben én abban voltam, hogy éppen a kormányunk az felülír mindent, ami nekem fontos és szent, kicsit sem éreztem kevésbé adekvátnak, hogy ezt a nénit ez érdekli, mert nyilván erről van szó, hogy neki a legfontosabb dolog az életében az, hogy van egy unokája, akivel időt tölt el, és hogy tulajdonképpen ez a lényeg, és hogyha a politikusaink valamit jól csinálnak, akkor a nap végén jó hintáink lesznek a köztereinken.
Gondolkodtok-e abban, hogy akkor a ti funkciótok egyfajta ilyen híd képezése, a Közéletiskolájának a közös hatalmunk konferencián el is hangzott, hogy egyfajta szürke zóna az, amiben a Szikra mozgalom van, tehát ugye a politikai szintéren szerepel, de igazából a működése az egy civil működés, tehát egyfajta hidat tud ezzel a szürke zónában létező tevékenységével képezni a politika és a civilek között.
Igen, abszolút, és ez már csak azért is így van, mert a tagjaink közül nagyon sokan jöttek különböző pártokból, meg különböző civil szervezetekből is, és az volt a szellemiségünk, hogy mindenhonnan hozzuk magunkkal, és vállaljuk fel azt, ami működik, és próbáljuk felismerni, hogy mi az, ami nem, és mi az, amit máshogy kell csinálni. És van egy ilyen kettőség, hogy miközben tényleg sok ember azért jön hozzánk, mert nem vagyunk párt, de eközben azt valljuk, hogy pártokkal nem az a baj, hogy pártok, hanem az, hogy rosszul működnek, és hogy nem önmagában az, hogy milyen formában.
Akik egyébként hozzátok jönnek, és mondjuk egy politikai pártból mennek hozzátok, ők mivel magyarázzák azt, hogy mégiscsak egy a civilséghez közelebb álló szervezetet választottak maguknak?
Nekem nem jut eszembe egyébként közülük olyan, aki kifejezetten az intézményes politikából, vagy abból ábrándult ki, hogy ő egy pártnak a tagja, tehát vagy az adott párt működésével voltak problémái, vagy ideológiailag változott a világképe, és akkor a Szikrában tudta megtalálni azokat a kérdéseket és válaszokat, amikkel ő is foglalkozott.
És akik civil szervezetből jöttek?
A legtöbben, akik civil szervezetből jöttek, azok még továbbra is tagjai civil szervezeteknek. Pont emiatt tudunk jól együttműködni például az AVM-mel, vagy az ULÉ-vel, mert van egy nem olyan kicsi metszete a szervezeteinknek a tagságának.
Miben lesz más a ti képviselőtök működése, mint mondjuk a többi képviselőtestületi tag működése?
Szerintem a politikai pártoknak is vannak helyben nagyon jól működő politikusai, és akkor nem kell feltétlenül mindenképpen arra törekedni, hogy tőlük is különbözzünk. Nyilván egyfelől baloldali álláspontot szeretnénk képviselni az önkormányzatokban, helyben, másfelől szeretnénk, hogyha közösségszervezéssel kapcsolatos tudásokat nem csak a kampány időszakban próbálnák majd használni a képviselőink. Szerencsére viszonylag nagy tetrekész aktivista hátországot tud a mozgalom a politikusaitnak biztosítani. Ez a bázis fogja őket segíteni abban, hogy utcai jelenléttel 5 éven keresztül kapcsolatban maradjanak a választóikkal. Tehát nem csak Magyarországban jellemző probléma, de nálunk kifejezetten az van, hogy az emberek azt érzik, hogy csak a választásokkal összefüggésben tudnak politizálni. A jelentős részük úgy gondolja, hogy annyival tudja befolyásolni az eseményeket, hogy voksol egyet, csak akkor egy kisebb részük meg azt gondolja, hogy még annyival is, hogy számára szimpatikus jelöltek kampányát az idejével, a munkájával, a pénzével, a tudásával segíti, és mi ezen szeretnénk változtatni, elhitetni az emberekkel, hogy a politika az egy olyan dolog, amit folyamatosan csinálni kell, nem csak 4 évente, 5 évente, és ha a helyi politikusaink is azzal a szellemiséggel szeretnék elfoglalni majd a helyüket, hogy a kampányuk során létrejött közösséget aktívan tartsák, a segítségükkel csatornázzák be a helyi problémákat, utcai jelenléttel érjenek el minél több választóhoz. Helyi politikában való részvételnek egyszerre fontos eszköze és célja a közösségépítés.
Merényi Miklós, a K-Monitor önkormányzati szakértője.
Ami miatt optimista vagyok, az egyik az, hogy szerintem van ennek egy felhajtó ereje. A helyi ügyeknek, a helyi szintnek, a helyi megoldásoknak van egy ilyen felértékelődés. És akkor a másik dolog, ami miatt meg optimista vagyok, de hát ez nyilván egy ilyen kettős dolog, hogy költségvetés helyzetéből fakadóan az elmúlt évek folyamatai után most van egy válsághelyzet. Tehát az elmúlt 10 évben úgy éltünk, és az önkormányzati politika is úgy élt, hogy hát van pénz, lehet pénzt szerezni, tehát a politikai kapcsolatokon keresztül, a kormányzati kapcsolatokon keresztül hozzá lehet jutni fejlesztési pénzekhez. Ez most már nem így van. Tehát most az van, hogy az EU-s pénzeket befagyasztották, egy csomó helyi fejlesztés az most parkolópályán van, és a kormány már nem osztogatja olyan gyorsan, sőt, most már egyáltalán nem osztogatja a helyi önkormányzatoknak azokat a kis, sokszor egyébként szimbolikus értékű fejlesztéseket, mondjuk egy főtér felújítást, amivel az elmúlt években egy helyi politikus el tudta azt adni 5 évenként, hogy hát igen, én itt fejlesztem a várost. És úgy, hogy ez a kormányzat részéről, ez a vonzerő, ez most csökken. Egy helyi politikusnak most már nem elég az, hogy egyébként ezeket a politikai kapcsolatait ápolja, és egyébként erre építve próbálja a helyi választókat meggyőzni. Így most szerintem kinyílik egy olyan lehetőség, hogy függetlenül a központi kormányzattól, függetlenül attól, hogy ők milyen lehetőségeket kínálnak, a helyi közösségek, a helyi emberek igényei mentén egyszerűen újra fogalmazni azt, hogy mondjuk egy adott városban miről kell szóljon az önkormányzati politika, teljesen újszerű megoldásokat kínálva be lehet lépni. Tehát most én azt gondolom, hogy jobban, mint bármikor az elmúlt évtizedekben be lehet lépni az önkormányzati politikai arénába, és hogyha valaki ügyesen csinálja ezt, és hát erről valószínűleg nem én tudok a legtöbbet elmondani, nem azok, akik ebben már részt vettek, de tudjuk, hogy ennek milyen kívánalmai vannak, be lehet lépni, és ezeket a progresszív intézkedéseket, ezeket egyébként meg is lehet valósítani az önkormányzati politikán keresztül.
Ami ezt lehetővé teszi, az a civil vezetők elhivatottsága és szakmai tudása mellett a hatalmas értéket jelentő függetlenségük. Pilis Dániel, Szentendre alpolgármestere.
Ugye az önkormányzati és az országos politika ebben különbözik, hogy itt igenis van létjogosultsága a független városvezetésnek. Nem kell A és B verziók közül választani, el lehet hinni azt, hogy igenis civilek, hozzáértők tudnak egy várost vezetni. Mi is rengeteg lakossági fórumot tartunk, próbáljuk bevonni például forgalomtechnikai ügyek mentén a közösséget, és van egy olyan jelenség is, hogy az emberek frusztráltak, nem hisznek abban, hogyha elmondják a véleményüket, az úgy is lesz. Ez nem alaptalan, hiszen az önkormányzat nem biztos, hogy meg tud valósítani olyat, amire nincsen forrás, ami a legideálisabb lenne, hanem a legjobb kompromisszumot keresi. Az erőforrásaihoz mérte megpróbálja megtenni azt, amit lehet. Van egy ilyen akadály is a társadalomban. Én úgy gondolom, hogy azt a hitet az emberekben tovább kell táplálni. Nem szabad engedni, hogy elhiggyék azt, hogy be kell tagozódni, mert különben nincs pénz. Ennél sokkal összetettebb ez a dolog, és igenis önkormányzatiságra van szükség arra, hogy helyben tudjanak dönteni arról, hogy milyen irányban mennek el a folyamatok. Helyben ismerik a problémákat a városvezetők, és a civileket meg a lakosságot bevonva kell ezeket a nagyobb valamennyi döntéseket meghozni. Tehát nagyon fontos a függetlenség. Itt ebben az önkormányzati politikában igenis lehet érvényesülni függetlenként.
És ez nem vette el egyébként a kedveteket, hogy mind jogilag, mind pedig pénzügyileg ugye gyakorlatilag tényleg kiüresednek az önkormányzatok. Ugye lassan jönnek a választások, tehát ilyenkor mindig mérlegre kerül az, hogy megéri, nem éri meg.
Ugye, miután alapvetően mi nem úgy indultunk ennek a dolognak, hogy ez most hogy fogja megérni, pláne nem anyagilag, hogy fogja megérni, mert ez alapvetően inkább egy nagy rész, ha nem is mindig teljesen önkéntes munka, de nagy részt azért az, hogy az ember az idejét, energiáját közösségi ügyeknek áldozza. Ezen a területen azért nagyon sok pozitív visszajelzést is kap az ember, és látja, hogy van munkájának gyümölcse, vannak eredmények.
Forrián Szabó Gergely, Budakalász alpolgármestere.
Ugyanakkor az biztos, hogy azért az is ott van a fejünkben, hogy mennyire másként lehetne ezt csinálni, hogyha a pénzparipa fegyver rendelkezésre állna, és hogyha valóban lennének források ezekre a közösségi feladatokra, tehát amiket akár a jogszabályok alapján az önkormányzatok hatáskörébe utal a kormány, hogy ezeknek a feladatoknak a méltó szintű ellátására megkapnánk a finanszírozást, óriási lehetőségek lennének az önkormányzatiságban, akár csak mondjuk, ha például a fejlesztési pénzek területén, amiből ugye Pest megye kimaradt az elmúlt nem csak években, hanem most már évtizedekben. Ezek az elmaradt lehetőségek nagyon lassan pótlódnak, sőt, hát nagyon kevés olyan forrás áll most is rendelkezésre, akár közvetlen EU-s forrás, ami ennek a térségnek elérhető. Itt is óriási lehetőségek lennének, úgyhogy ha optimistán nézem, akkor azt kell mondani, hogy túléltük ezt az időszakot, mert most az mögöttünk lévő közel 4 évben azért volt minden. Ezt még azért a régi motoros önkormányzati szakemberek is elismerik, hogy ilyen durva időszak még nem volt az önkormányzatok életében. Az, hogy ezen túl vagyunk anélkül, hogy csődbe mentünk volna, és sikerült fenntartani a működésünket, azt gondolom, hogy ez erőt, biztatást ad a folytatáshoz.
Bárhogy is alakuljon a következő bő 5 hónap, bárhogy is alakuljon a 2024-es önkormányzati választás, egy biztos. Mindannyiunk számára igazi veszteség, hogy nem adatott meg annak az esélye, hogy a civil vezetők megmutathassák egy tisztességes ország, tisztességes keretei között, tisztességes finanszírozási rendszerben. Mi mindenre is lennének képesek az önkormányzatiság szintjén. Ennyi volt mai adásunk, és itt ér véget évadunk is. A hazai civil társadalom helyzete sokat romlott az évek alatt. Sokan küzdenek kapacitásaik, forrásaik és mozgásterük beszűkülésével. Ugyanakkor rengeteg elkötelezett szervezet és lelkes, tetrekész állampolgár dolgozik továbbra is rendíthetetlenül a számára fontos ügyekért. Reméljük, hogy inspiráló példákkal tudtunk szolgálni, amikor egy-egy részben körbejártuk a civileknek, a vidéki közösségek megerősítésében, az oktatási rendszer lehetőségeinek bővítésében és a helyi önkormányzatiság megreformálásában vállalt szerepét. Hiszen ezek azok a jó gyakorlatok, kialakuló civil tudásbázisok és segítőhálózatok, amikre építkezve, bármilyen nehéz is a jelenlegi helyzet, egyszer majd rendszer szintű eredményeket lehet elérni. Köszönjük, hogy velünk tartottak!
A podcastot az Ökotárs Alapítvány készíti a Reclaim Our Civil Space projekt keretében, amely Izland, Liechtenstein és Norvégia támogatásával valósul meg az EAA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation pályázatán keresztül.